Urunk, hálásak vagyunk neked azért a napért, amit ma hoztál ránk. Köszönjük neked a te szereteted, kegyelmed jelét a keresztségben is. És hálásak vagyunk most a te igédért, hogy lehajolsz hozzánk. Arra kérünk, hogy te töltsd be a mi szíveinket a te gondolataiddal, tőled jövő áldással, és kérünk téged azért, hogy legyen ez életre való, életre szóló számunkra, amelyhez tudjuk szabni magunkat. Ha kell, mutass elénk tükröt, hogy milyenek vagyunk, s te hogy látsz minket, és kérünk azért, hogy valóban a te szent lelked keze munkája alatt változhassunk. Így szeretnénk most rád figyelni ebben az órában Jézus Krisztus dicsőségére. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom a 16. fejezetből, 13-tól a 18. versekig. Jézus mondja, egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, akik pénzszeretők voltak és csúfolódtak. Ő pedig azt mondta nekik, ti az emberek előtt igaznak tartjátok magatokat, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek között magasztos, az Isten előtt utálatos. A törvény és a próféták keresztelő Jánosig voltak, attól fogva az Isten országát hirdetik, és mindenki küzdelem árán jut oda. Könnyebben elmúlik az ég és a föld, mintsem, hogy a törvényből egy pontocska is elvesszen. Aki elbocsátja a feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az is házasságtörő. Kedves testvérek, az előzményekben Jézus a pénz Isten szerint való felhasználásáról tanított. Néhány hete ezzel fejeztük be, vagyis hát ott tartottunk a Lukács evangéliumában. És azért, hogy nagyon ne felejtsük el a záró verset, amit akkor annyira nem fejtettem ki, most idehoztam, hogy tudjunk kapcsolódni ahhoz, hogy milyen gondolatok, ami egyébként nem könnyen átlátható, milyen gondolatokkal folytatja Jézus azt a tanítást a farizeusoknak a reakciójára. Ugye ez volt a záró mondata a pénz tanításáról, hogy egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha Isten a mesterünk, akkor a pénz a szolgánká lesz. És hogyha az anyagi dolgainkat is Isten akarata szerint fogjuk felhasználni, nyilvánvaló, ha Isten a mesterünk, de hogyha nem ő a mesterünk, nem ő az Úr az életünkben, akkor a pénz szolgái leszünk, márpedig a pénz egy szörnyűséges mester fölöttünk. Valószínűleg ez a gondolat megállja a helyét Jézus tanítása alapján. De hogy értsük, hogy mi az, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, a mammon eredetileg azt jelentette azt a pénzt, azt a vagyont, amit egy ember a bankárra bízott, vagy betett egy széfbe, hogy azt őrizzék meg, hogy arra vigyázzanak. Ugye ma is vannak ilyen bankbetétek, meg lekötött pénzek. Eredetileg a mammon valami ilyesmit jelentett, egy bankba betett pénzt. A mammon volt az a vagyon, amit az ember rábízott valaki másra, vagy egy széfre, hogy azt őrizzék meg számára. De ahogy teltek az évek, egyszerre csak a mammon már nem azt jelentette, amit rábíznak valaki másra, hanem kezdte az ember rábízni magát a pénzére, amiben az ember kezdett bízni, és amire az ember kezdett igazából támaszkodni. És a folyamat vége az volt, hogy a mammont elkezdték nagy M betűvel írni, mint hogyha a pénzt mi ma nagy P betűvel kezdenénk írni, és nem kevesebbnek tekintették, mint az ember számára egy Istennek. Ugye mindenki választhat Istent magának, az régi világba is választhatott, és nagyon sokan, ahogy ma is, ezt választják. Valószínűleg nincs is érthetőbb, nincs is kézzel foghatóbb leírása annak, hogy mi lehet egy embernek az Istene, mint hogyha azt mondjuk, hogy az az erő, amelyben megbízik, amire támaszkodik. És amikor az ember az anyagi dolgaira bízza magát, akkor már nem támaszává lesz csupán az anyagi, a pénz, hanem az Istenévé válik. És ezt jó, hogyha tudjuk és leszögezzük, hogy a pénz és a vagyon birtoklása, a gazdagság önmagában nem bűn. De azt ne felejtsük el, hogy óriási felelősség. Hogyha egy ember az anyagi dolgokkal rendelkezik, és nagy vagyona van, és nagyon gazdag, az bibliai szemszögből és Isten szemszögéből nem annyira elismerésre és dicséretre érdemes, mint inkább imádságra az olyan ember, akinek sok a pénze. Imádságra azért, hogy valóban úgy használja a javait, ahogyan Isten szerint való. Mert le van írva, ez is a Bibliában egy másik helyen, majd meglátjátok, most nem erről szeretnék beszélni, hogy kinek az életében, vagy hogy és mint teljesedik ez be, de azt mondja Isten igéje, hogy minden gonoszságnak a gyökere a pénz szeretete. Nos, Jézus azt mondja itt a tanítása végeztével, hogy nem lehet két fő szenvedélyünk. Nem lehet két fő támasz az életünkben. Lehetetlen ugyanis mindkettőt egyszerre szolgálni. A pénz és Isten érdekei, vagy bármi más két fő szenvedélyt teszünk az életünkbe, valahol egy ponton össze fognak ütközni ezeknek az érdekei, és akkor kénytelenek leszünk választani, vagy az egyik, vagy a másik között. Isten és a világ soha nem megy ugyanazon az úton. És bármennyire is próbálkozik az ember, soha nem leszünk képesek arra, hogy mindkettőt, Istent is, meg a világ dolgait is egyszerre tudjuk szolgálni. Ez körülbelül annyira igaz, mint ahogy nem tudunk egyszerre két helyen megjelenni, egy helyhez vagyunk kötve, ugyanígy nem tudunk a világgal is és Istennel is lépést tartani egyszerre. Az tévhit, testvéreim, minden ember gondolataiban, szívében, elképzelésében, hogy mi tudunk uralkodni a pénz fölött. Egy idő után a pénz azt teszi veled, amit akar. És szeretném ezt egy pár gondolattal alátámasztani. Mondhatjátok, hogy ez úgy beszél a pénzről, mintha valami élő dolog lenne, mintha személy lenne. Igen, szándékosan teszem ezt, megszemélyesítem. Mert a pénznek olyan ereje, olyan hatalma, olyan hatása van, mintha valóban egy személyként tudna döntéseket hozni és uralkodni fölöttünk, illetve befolyással lenni ránk. Szóval nem tartozik a választási lehetőségeink közé, hogy a pénzzel meg Istennel is tudjunk együtt, mondom így, zsonglőrködni. Nem tartozik a választási lehetőségeink közé, hogy én uralom a pénzt, vagy hagyom, hogy a pénz uraljon engem. Vagy Istent szolgálod a pénzeddel együtt, vagy a pénzed a mammon fog uralni téged, és kezded szolgálni azt. Hadd mondjak erre néhány példát, ugye minden adventben különösen felerősödik a vásárlási láz. Az emberek egymást tapossák a boltokban, mert szeretnék költeni a pénzt, szeretnének valami kézzelfogható vagyonhoz jutni. Már az adventet megelőzi, már csak nem csak Black Friday van, hanem Black November. Az egész novemberben olyan akciókat hoznak, hogy elkezdjenek ezek az akciók uralkodni fölötted, és te költsed a pénzt, higgyed azt, hogy ilyenkor jóval olcsóbban hozzájutsz bizonyos eszközökhöz. És az emberek mennek és költik a pénzt, le van akciózva. De elég, ha csak annyit mondok, hogy amikor egy vásári nap van Dunaföldváron, egyszerűen csak kiürül a templom. Mondhatjátok, hogy nem a pénz uralkodik. Azért az egy vásárért annyi mindent oda tesznek az emberek, hogy feláldozzák az Istennek való szolgálatot. Ugye nem lehet a kettőt együtt szolgálni. Erről beszél Jézus. A pénznek az uralkodása azt jelenti, hogy elkezdesz akár tudatlanul is mindent egyszerre csak alárendelni annak, hogy a pénzt először is megszerezd, ha lehet minél többet szerezzél belőle, mert az nyilván senkinek sem elég, amennyi van. hogyha van elég, akkor elkezd uralkodni, hogy nem baj, halmozzál még többet, mert erre majd valakinek, vagy neked valamikor szükséged lesz. Vagy úgy uralkodik, hogy kezdjed el költeni, és azért szerezd a pénzt, hogy tudjál költeni. Igazából ez a pénz, és ez a mammonnak a szolgálata, amikor mindent, nagyjából mindent alárendelsz az életedbe annak, hogy a pénzt megszerezd, felhalmozd és költ. Erről beszél Jézus. És azt mondja, hogy ez az egyetlen választási lehetősége van az embernek, hogy vagy az élő Isten mellett dönt és őt szolgálja, vagy pedig a pénzt szolgálja. A kettő együtt nem megy. És lehetne ugyanúgy szolgálni Istent is, és mindent alárendelni az ő akaratának és az ő céljainak, mint ahogy az emberek alárendelnek mindent a pénz szolgálatának. Én tudom, hogy a padokban most könnyű azt gondolni, hogy ezért meg ezért nincs igazam. Lehet, nem is nekem kell, hogy igazam legyen. Jézus mondja ezt. És hogyha egy kicsit hátrébb tudsz lépni magadtól, és elgondolkozol, és írsz egy listát, hogy tényleg mik a fontosak az életedben, mit csinálsz, tegyél egy pipát azok mellé, aminek köze van a pénzhez. És tegyél egy pipát azok mellé, aminek köze van Istenhez. És meg fogod látni Jézusnak az igazságát. Az egyetlen választási lehetőség, hogy vagy Istent szolgálod, vagy az anyagiakat. Szokták azt mondani az emberek, nincs nekem arra időm, hogy a templomba menjek, meg ezeket a hülyeségeket hallgassam. Miért is nincsen erre idő? Csak nem éppen valami anyagi elfoglaltság miatt. Vásárolni kell menni, a kertünket kell éppen rendbe tenni. Ki tudja, lehet, hogy a más anyagiaknak a tévé istenének hódolunk, az is ugyanúgy anyagi, mert azt nézzük, meg a kényelem. Ki tudja? Bizonyára lenne azért idő, hogyha Isten a helyén lenne az életünkben. A legtöbben szeretnék azt hinni, hogy van valami középút, ahol leginkább tudjuk Istent szolgálni, de azért a pénzre, meg az anyagi dolgaik fél lábbal ezekben is megmaradhatunk. Kedves testvérek, Jézus világosan meghúzza a homokban a vonalat, és azt mondja, itt a határ, és arra késztet bennünket, hogy álljunk egyik vagy a másik oldalra. Ha nem állsz az Isten oldalára, akkor maradtál az anyagiak oldalán. Nincs több lehetőség. Erre késztet most Jézus. És felteszi neked és nekem is most a kérdést ezen az Isten tisztelten, te kit szolgálsz? Könnyű erre válaszolni, de mit mutat az életed? Kinek engedsz inkább? Istennek vagy a mammonnak? Minek rendeled alá jobban a dolgaidat? Istennek vagy a mammonnak? Egyszer egy anyuka éppen a gyümölcssalátát készítette az ebédhez. Oda jött hozzá a 10 éves végein járó lánya, hívő családról van szó, és azt mondta a lány, anya, ma szeretnék elkéreckedni egy buliba. Tudom, hogy ez Istennek annyira nem kedves, furcsa dolgokat fognak ott csinálni a fiatalok, de én ezekből szeretnék kimaradni, nyilván nem lesz erre, vagy nem lesz nekem olyan, rám olyan nagy hatással. És az anyuka nem mondott semmit, gondolkodott egy picit, majd a meghámozott gyümölcsöknek a héját elkezdte beledobálni a salátába. Úgy tűnt a lánynak, mintha az anyuka kicsit nagyon elgondolkodott volna, és észre sem veszi, hogy mit csinál. És akkor felkiáltott, de hát anya, te visszarakod a szemetet a salátába. Akkor erre az anyuka csak azt mondta, tudod, kicsim, úgy gondolom, hogy ha te lelkedben megfér Isten mellett az a szemét, ahova te most kéreckedsz, akkor bizonyára a gyomrodnak sem lesz kifogása az ellen, hogyha a gyümölcsöt a héjával fogod megenni. És akkor az kislány elkezdte, vagy a nagylány kiválogatni a héjat a salátából, és azt mondta, értem, anya, amit mondani akarsz. És végül úgy döntött, nem ment el abba a buliba. Nos, Isten azt mondja, hogy hasonló a pénz, és Isten közös szolgálata. Nincs ilyen, meg kell húzni a határt. És itt kapcsolódunk be most abba a történetbe, ami igazából a mai történetünk. Hallották pedig mindezt a farizeusok is, akik pénzszeretők voltak, és gúnyolódni, csúfolódni kezdtek. Nem tetszett ez a tanítás a farizeusoknak. Kedves testvérek, nem lennék meglepve, hogyha itt és ma sem tetszene mindenkinek ez a tanítás. De a kérdés a továbbiakban, amiről most szeretnék majd szólni, Jézus tekintélye kontra a farizeusoknak az önjelölt tekintélye és bölcsessége. Mire figyeljenek az emberek? Jézusra vagy a farizeusokra, akik pénzszeretők voltak? Nyilván elkezdenek gúnytűnni, űzni Jézusból, hogy ezzel is kicsit próbálják csorbítani a tekintélyét, és majd hát, ha az emberek mellettük döntenek. De mivel Isten országa Jézus személyében jött el, jól tesszük, hogyha inkább az ő tekintélyének vetjük alá magunkat, és nem pedig gúnyolódunk az ő tanításán. Az emberek azt hiszik sokszor, hogy minél vallásosabbak, annál közelebb állnak Istenhez, annál kedvesebbek az Isten számára. Ha volt egy valaha igazán vallásos réteg ebben a világban, akkor azok a farizeusok voltak. És azt látjuk rajtuk, hogy éppen az ellenkezője igaz. Minél vallásosabbak voltak, annál inkább gúnyolódtak Jézuson és az Isten országán. És látjuk a Bibliában, látjuk Jézusnak a személyében és cselekedeteiben és tanításában, hogy Isten fő ellensége talán a hamis vallásosság. Akkor az ember azt hiszi, hogy az Istent szolgálja, azt hiszi, hogy a külső dolgaival, amivel csinál, amiket csinál, az mind az Istennek tetsző. És itt most igazából a szemükbe mondja Jézus, hogy az emberek előtt igaznak tartjátok magatokat, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek között magasztos, és elismerésre méltó, az sokszor az Isten előtt pont, hogy utálatos. Jelenések könyvében azt mondja Jézus, már a feltámadott Jézus egyik gyülekezetnek, ami az írás magyarázók szerint pontosan a mi korszakunkat írja le, az egyháztörténetnek azt az időszakát, amiben mi élünk, azt mondja, bár hideg volnál, vagy forró. Lennél elutasító, inkább az Istennel szembe, vagy lenne tűz iránta a szívedbe, de azt mondja, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, nem utasítod el, de ott sem vagy a szíveddel, azt mondja Jézus, így nem tudok mit csinálni, kiköplek téged a számból. Akkor én magam utasítalak el téged. Nem lehet Istent és a mammont szolgálni, nem lehet langyos szívvel lenni iránta. Isten legnagyobb ellenségei azok, akik bármi mással megpróbálják keverni az ő igazságát és az ő tanítását. Kedves testvérek, ezeknek a farizeusoknak nem volt érdekük, és nem is állt szándékukban a pénzüket úgy használni, ahogyan Jézus az imént tanította azt. Most erre nem szeretnék kitérni, ha valakit ez érdekel, újra meghallgathatja a pár héttel ezelőtt. Pont erről szóltam. Bíztak ezek az emberek ugyan az Istenben, legalábbis azt gondolták, de. És ez a de mindig az ellenkezőjére fordítja az addigi állítást. De az áldásokat az anyagiak alapján mérték. Pontosan úgy, mint a mai hitetlen emberek. Annak megy jól, az az igazán áldott ember, az lehet boldog és elégedett az életében, gondolják sokan, akiknek temérdek az anyagi lehetőségük. És ezt így gondolták a farizeusok is. Ma is túl sok magát keresztjénnek valló ember is követi el ugyanezt a hibát, hogy azt gondolja, hogy az az Isten áldása, amikor valakit anyagilag megáld. Ezek az emberek, a farizeusok szájukkal lehetséges, hogy tisztelték az Istent, meg az elméjükkel is még talán, de a szívükkel nem. És ugyanúgy éltek, mint ahogy a világ. Ugyanúgy használták az anyagi lehetőségeiket, ugyanarra a dicsőségre vágytak, ugyanaz a büszkeség volt bennük. És ez már Istennek nem tetszett. Sokat áldoztak még a templomnak is az adakozással, le akarták nyűgözni ezzel is az embereket, hogy ők mennyire vallásosak. Istent viszont nem nyűgözték le, mert Isten a szívüket látta. És valójában a szívükben mit látott Isten? Büszkeséget, vallásosságot, pénzszeretetet, az emberek tetszésének a keresését, de nem az Istenét. Bizonyára feltűnt az mostanában, ha bizonyos élelmiszerek árát lejjebb engedik, akkor az a következőképpen történik. Kicsit kisebb, vagy akár ugyanabba a csomagolásba teszik, csak kevesebbet az élelmiszerből. Így akarják ma eladni, és vagy azt gondoljuk, hogy ó, megtartotta egy élelmiszer az árát, esetleg csak nagyon picit drágult, de ha kinyitod a dobozát, a csomagolást, azt látod, hogy jelentősen összement. Kevesebb terméket tesznek a dobozba. Lehet, hogy a doboz ugyanolyan méretű marad, ugyanolyan a kinézete, vagy csak kicsit kisebb, és te azt hiszed, hogy még mindig ugyanahhoz jutsz hozzá. Hogyha valamit valahogy becsomagolnak, az nem mindig mutatja meg azt, hogy valójában mi van benne. Nagyon sokszor meg lehet lepődni, mikor kibontjuk, hogy csak ennyi. És sajnos, testvérek, ez igaz az emberekre is. Becsomagolhatjuk magunkat ugyanabba minden nap, szép ruhát veszünk föl, széles mosoly, barátságos viselkedés, de lehet, hogy még mindig kevesebbek vagyunk, mint aminek kívülről látszunk. Isten a szívünket nézi, azt, hogy mi van bennünk, és nem a csomagolásra tekint elsősorban. Nekünk a szemeinknek kívánatos, lehet, hogy még arra is ösztönöznek a csomagolással, hogy vedd meg, mert olyan jól néz ki, de belül mit találsz, az már más kérdés. Szóval azt mondja Jézus, 17. vers, könnyebben elmúlik az ég és a föld, mintsem hogy a törvényből egy pontocska is elvesszen. Szerintem ennél nincs világosabb igehely, ami megmutatná azt Jézus szerint, hogy Isten igéje nem csak a szavak, de a betűk szintjén is ihletett és általa védelmezett. Sokan gondolkoznak azon, hogy vajon az Isten igében mi az, ami az Istentől való kijelentés. Ma már teológusok is úgy nyúlnak hozzá a Bibliához, hogy azt mondják, ez betoldás, ezt később írták, és úgy próbálják lecsupaszítani, mintha ez valami világi irodalom lenne. De itt Jézus azt mondja, hogy az Isten igéje nem csak szó szerint, hanem még a betűk részletei szintjén is Istentől ihletett és valami általa védelmezett kijelentés. És mond erre egy példát a házasság és a válás témakörében. És ezzel akarja megmutatni, hogy a Tóra és a próféták továbbra is tekintélyt parancsoló erővel bírnak. Isten igéjének a tekintélye a világ összeomlásán túl is megmarad. Ezért érdemes most így befejezésül ezen elgondolkozni. Magyarázgathatjuk mi a bizonyítványunkat, ide keverhetünk mindenfélét, ami csak tetszik, amikor arról van szó, hogy Istent szolgáljuk-e, vagy a mammont, vagy valami mást, amivel igazolni próbáljuk magunkat, hogy nekünk igazunk van. Végső esetben gúnyt is űzhetünk ebből az egész Bibliából, vallásosságból, Jézusból, esetleg azokból az emberekből, akik meg akarják élni, meg akarják tartani az igét, meg lehet tenni. Sőt, azt mondom, még többen is lesztek, akik gúnyolódni akartok ezen, mint akik meg akarják tartani. Viszont mégsem ez lesz Isten megítélésének az alapja, hogy hányan fogadták ezt el, hányan nem űztek gúnyt, és hányan űztek gúnyt, és nem fog ettől Isten visszavonulni, hogyha akár a farizeusok, akár a teológusok legnagyobbjai is kezdenének belekötni Jézusnak a szavaiba. Nem ez lesz Isten ítéletének az alapja, hanem mi. Jézus azt mondja János 12:46-48-ban, saját magáról beszél, én világosságul jöttem a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg, én nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsen, mondja Jézus. És most jön a lényeg, aki megvet engem, talán még gúnyt is űz belőlem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélő bírája majd az Isten előtt. Az a beszéd, amelyet szóltam, az ítéli el majd az utolsó napon. Tudjátok, mit jelent ez? Nem kell semmi újat előhozni a Jézusnak, hogy elítéljen minket. Nem kell neki semmit sem mondania. Csak a szemünkbe kell majd néznie, és vissza fogja idézni azokat az igéket, amiket hallottunk, és mi gúnytűztünk belőle, mi megvetettük, azt nem fogadtuk el. És te magad és én magam tudni fogjuk, hogy hol a helyünk. Amikor Jézus, mint a királyok királya belenéz a szemedbe, visszaidézheted, amiket ő mondott, és ebben ő segíteni fog, semmi újat nem fog mondani, csak ezeket, talán pont ezt, amit ma hallottál, és mindannyian tudni fogjuk, hogy mit jelent az ítélet. Kedves testvérek, erről beszél, erre kényszerít ma minket Jézus, meghúzza a vonalat a mi szívünkben, lelkünkben is, Istent akarod szolgálni, vagy a mammont. És ott van ez a beszéd, amelyet ő mondott, azt mondja, nincs más lehetőség, döntened kell, és ma is ezt várja, és ezt kéri tőlünk, és erre hív minket, és kívánom, hogy a Szentlélek legyen ebben segítségül, hogy jól dönthessünk. Úr Jézus, köszönjük neked a te igédet, a te szavadat, köszönjük, hogy ma szelíden szólsz hozzánk még, és köszönjük neked, hogy megfogadhatjuk azt a szívünkben, ha akarjuk. Hálásak vagyunk, hogy te világos határokat szabsz. Köszönjük neked, hogy nincs mind gondolkoznunk azon felül, hogy melyik oldalra akarunk állni. És köszönjük neked, hogy te most sem azért szóltál, hogy elítélj bennünket. Lehet, hogy lesz egy nap, amikor ugyanez a beszéd majd elítél minket. De ez még ma nem ma van. És ezért köszönjük, hogy van lehetőségünk dönteni. Hogy akarjuk inkább a mi Urunkat, Istenünket szolgálni. A pénz a mammon helyett, amit úgyis kivesznek a kezünkből, amit úgyis itt kell hagynunk ezen a világon, ami semmit sem fog jelenteni, amikor te elhívsz és magad elé állítasz bennünket. Köszönjük, hogy látod a szívünket, köszönjük, hogy téged semmelyikünknek a csomagolása, a külső tettei dolgai nem vernek át. Köszönjük, hogy te azt tudod pontosan és ismered, mi van szívünk és lelkünk mélyén. És hálásak vagyunk, hogyha ebben esetleg van itt közöttünk valaki, akit felkavartál, és köszönjük neked, ha döntésre kényszerítesz, és köszönjük, ha jó döntést tudjuk hozni. Hálásak vagyunk, hogy te ma is azért szóltál, mert meg akarsz menteni, mert nem akarsz elítélni, és azért, mert minket meg akarsz áldani egy olyan élettel, amit te szabtál, te terveztél nekünk. Legyen ezért tiéd a dicsőség, kérlek segíts, hogy elfogadhassuk ezt, te szent lelked ereje által. Jézus Krisztus nevében könyörögtünk, és kérlek, hallgasd meg a magunkban, csendben elmondott imádságainkat is most. Amen.